Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a köz szolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A köz jó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díjfizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. A jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása, a konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti, a Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, harcművészetekről, versenyekről, nyilvános edzésekről beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Béla, itt a stúdiónkban. Szervusz!
Üdvözlök minden hallgatót!
Mikor is jött létre a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület, és milyen céllal?
Hát a mi egyesületünk egy nagyon-nagyon-nagyon régi egyesület Miskolcon, ez talán a bejegyzési számából is kiderül, hiszen 082-es bejegyzési számunk van egész országban tulajdonképp, tehát ez azt jelenti, hogy 1996-ban, tehát pontosan 30 év alakult az egyesületünk.
Mi volt a cél?
A cél már akkor is egyértelmű volt, hogy létrehozzunk egy olyan egyesületet a fiatalság és a sportolók számára, amivel meg tudjuk ismertetni a japán kultúrát, a japán harcművészetet, és egyáltalán magát a jiu-jitsut, mint harcművészet.
Te mikor találkoztál először a jiu-jitsuval, és miért ez a szerelem?
Én magával a jiu-jitsuval 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt találkoztam, viszont előtte már karatéztam. Tehát karatéztam, és annak idején, mint valahol mindenki, Jesus de Matilde Pitti Hernandeznél, azaz Matinál kezdtem a karate pályafutásomat. A személyes edző még akkor még a Kiliánban levő gimnáziumban Homa Jancsi volt, aki azóta is nagyon jó barátom, és a lényeg, hogy ott kezdtem magát a harcmészetekkel való ismerkedést a karate által. 2 évig karatéztam is, de nekem valahogy mindig maga forma gyakorlatok, ugye, mert karatéban ez a kata, ez a elképzelt ellenféllel való harc, ez nekem sose tetszett. Tehát én mindig imádtam a test elleni valódi bizonyított küzdelmet, és 86, olyan március-február 85-ben, ezt már most nem tudom pontosan megmondani, vásároltam egy könyvet a Sétáló utcán, akkor még volt egy idegen nyelvű könyvesbolt, ott annak a könyvnek az volt egy címe, hogy Jiu-Jitsu. sok információ nem volt benne, de nagyon jó képek voltak, hogy mi is ez, hogy működik. Én akkor már tudtam, hogy na ezt szeretném csinálni. És 1986 májusában megláttam egy plakátot a Búzatér sarkán, hogy jiu-jitsu edzés indul Miskolcon. Na most én egyszerűen május 9-én lementem az első edzésre, és hát egyszerűen azóta ott vagyok. Ennyi a történet.
A karate és a jiu-jitsu között mik a legnagyobb különbségek? Az említetten túl tehetnem az elképzelt ellenfél elleni harc.
Talán a legnagyobb különbség az ugye nyilván az, hogy a karatéban ütések, a neve is ugye karate, az két japán szó, puszta kéz. Tehát a karate arra alapult ki, hogy egy olyan földműves, vagy olyan ember Japánban, akinek nincs joga fegyvert viselni, nem viselhet eszközt, az is puszta kézzel képes legyen megvédeni magát, és ezért alakultak ki az ütés-rúgás rendszerű küzdésportok, ezek voltak a karate ágazatok, ugye azon belül nagyon sok iskola alakult aztán ki, de ami a lényeg, hogy a karatében ütések és rúgások, amik a domináns szerepet képviselik, és ugye csak kisebb mértékben van jelen, esetleg magasabb fokozaton már maga az önvédelmi rész, de a fő rész ugye az ütés és rúgás. A jiu-jitsu, amit Japánban is hívják, egyébként japánosan jiu-jutsu a rendes kiejtés, de ugye halljuk kiejteni jiu-jitsunak, mint hogy mi is mondjuk, ez ilyen inkább angolos, vagy a németes, meg a brazil területen a jiu-jitsu. Ugyanarról van szó, csak ugye a kiejtés más, egy kicsit úgy, mint mikor mi azt mondjuk, hogy utca, vagy utca 100 évvel ezelőtt, vagy Miskolc, attól még az ugyanazt jelenti. Na, de a lényeg az, hogy a jiu-jitsuban viszont, ahogy Japánban mondják a harcművészek anyja, tehát ebben még benne van az ütés-rúgás, úgy, mint a karatéban. Benne vannak a dobások, ugyanúgy, mint a judóban, és benne vannak a feszítések, folytások, egy komplex önvédelmi rendszer. Volt olyan jiu-jitsu mester, akit a Gojo-ryu karatét is alapította, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta a többit, és inkább az ütés-rúgásra helyezte a hangsúlyt. Volt olyan mester, Jigoro Kano, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta az ütéseket, rúgásokat, és a judót. Egyébként ő hozta létre. Hát ez a legfőbb különbség talán.
Jelent valamit a szó, a jiu-jitsu?
Persze, hogy ne jelentene. Minden ilyen szónak jelentése van. Úgy, mint ahogy a karate, puszta kéz vagy üres kéz. A jiu-jitsu az lágy művészet. Ugye a judo az lágy út. Mi a különbség egy jiu-jitsu, ez egy jiu-jitsu, egy lágy út, stílus meg egy másik között? A lágy művészet az azért érdekes megfogalmazás, mert amikor megnéz valaki az edzéseinket, hát akkor biztos nem a lágyság jut eszébe. Viszont a lágy művészet az azt jelenti, hogy az lehetőség szerint az ellenfél energiáját igyekszünk el ne fordítani. Ez mit is jelent? Azt, hogyha valaki engem meg akar tolni, tehát hanyat akar lökni, akkor igaz, hogy egy pillanatra ellenállok, mint egy általános reakció, hogy ne tudjon hanyat lökni, azonban a következő pillanatban még meg is húzom, hogy minél nagyobbat essen. Tehát az ő ereje is egy pillanat múlva önmaga ellen fordul, egyébként a judónak is ugye ez lesz majd az alapja. Tehát a lényeg az, hogy lágyan, nem ellenállva törekszünk, olyan ez, mint van, ha van egy vihar, és van mondjuk egy hatalmas, erős tölgyfa a mezőn, akkor egy nagy viharban a vihar a tölgyfán kemény ágait képes letörni, képes leszakítani a fáról, mert a tölgyfa természeténél fogva ellent akar neki állni. Viszont a jiu-jitsu, vagy a jiu-jutsu, a lágyművészet inkább a fűszárhoz hasonlít, hogy jön a nagy vihar, elhajlik a támadások elől el, a viharban hajladozik ide-oda, majd a vihar végén visszaáll és sértetlenül úszta meg. Talán ez.
A jiu-jitsuban használtok eszközöket? Tehát, hogy üres a kezetek általában, vagy van valami olyan eszköz, amit használtok?
Valójában a jiu-jitsu, úgy, ahogy mondtam, az régen nem a puszta kézre jött létre. Tehát a puszta kezes védelemre inkább a karate, mint jött létre, mint ágazat, mert a jiu-jitsut, vagy japán nevén a javarát, azt szamurájoknak tanították arra az esetre, hogyha ugye ők fegyvert használtak. Tehát egy szamurájnál volt, ugye, amit mi ismerünk, a szamurájkard, az a katana. Volt nála egy rövid szamurájkard, ami egykezes, ugye ez volt a wakizashi, illetőleg tőr, a tantó, általában még lándzsa is volt nála, ugye így, tehát elég sok fegyvere volt, hát nyilván az akkori kornak ő volt a katonája, és ami a lényeg, hogy volt olyan helyzet, amikor ő sem tudott eszközt hordani. Például, amikor egy fürdőbe ment be, egy magasabb fokozatúhoz ment. Tehát mindig adódott olyan helyzet, hogyha a fegyverei nincsenek nála, akkor is meg tudja magát védeni. Tehát az ősi jiu-jitsuban az önvédelem, mint puszta kéz, csak egy pici kis szelet volt, a nagy része az valójában az eszközös védekezés volt, de nyilván, ahogy a világ fejlődik, és ez a jiu-jitsunak pont a legnagyobb előnye, hogy tudott vele alkalmazkodni. Tehát jobban elhagytuk az eszközös technikákat, hiszen a mai korban már senki nem járkál szamurájkarddal, senki nem járkál lándzsával a hátán, senki nem járkál íjjal a hátán, de a puszta kéz az mindig ott van, és ma már a támadás is gyakorlatilag puszta kézzel éri az embert. Még szoktam mondani viccesen is, hogy mikor küzdünk edzésen, hogy jó, hogy most kesztyűben küzdünk, de azért azt ne felejtsétek el, hogy az utcán nincs nálad a kesztyű, csak a kezed. Tehát teljesen a jiu-jitsu, hál' Istennek, tudott lépést tartani a modern világgal, és ezért alkalmas arra ma is, hogy megvédjük magunkat, mert most már a puszta kézre van valóban a hangsúly, és nem pedig az eszközökön.
Rendszeres edzések vannak nálatok, és várjátok is fiatalok jelentkezését. Hány éves kortól ajánlod?
Tulajdonképpen így én 5 éves kort szoktam mondani, de az az igazság, hogy van olyan kisgyerek, aki 5 évesen már teljesen készen van arra, hogy egy órán át figyeljen egy edzőre, és komolyan tudja venni az edzést, van, aki meg még 7 évesen sem. Tehát ez gyerekfüggő általában, és az egyik gyerek képes rá, a másik nem, de 5 éves kortól szoktunk már felvenni gyerekeket, de azért mindig elmondom a szülőknek, hogy amennyiben a gyerek még játszana, inkább ilyesmi, akkor semmi gond, hagyjunk ki egy évet, nem történik semmi, a gyerek még élvezi a játékot, szórakozik, és inkább térjünk vissza rá egy év múlva, amikor már komolyan tudja venni az edzést, mert az edzés már nálunk nem játék. Tehát az edzés az edzés.
Milyen készségek, képességek jók, ha megvannak egy gyerekben a figyelmen túl, mert ezek szerint ez mindenképpen kell, de milyen például testalkat számít?
A testalkat semmit nem számít, hiszen ez az utcán megtámadnak vékonyt is, alacsonyt is, magasat is, kövérebbet is, tehát ennek abszolút nem lehet jelentősége. Talán inkább, ami nagyon fontos, hogy a figyelmen túl legyen kitartó, képes legyen arra, hogy tudja a saját erejét fejleszteni a korlátokhoz mélten, és megtanulja eltűrni azt a fajta támadási agressziót, ami érheti, tehát pszichésen is rendben legyen. Az összes többit valahol az edzésen kell megtanulnia, ez a mesternek a feladata, hogy mind az erejét, mind a technikai tudását aztán erre ráépítse.
Tudom, ez elég tág kérdés, de mégis mennyi idő alatt lehet megtanulni mondjuk az alapokat? Tehát, hogyha nem is versenyszinten, de hogy azt mondja valaki, hogy én tudok jiu-jitsuzni.
Ez azért nagyon kérdés, mert ha most azt mondanád, hogy én tudok, azt mondom, hogy én még nem tudok. Én 40 éve csinálom. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert mire akarom használni? Tehát amikor megkérdezel egy zongoraművészt, aki már a világon az egyik legjobb zongoraművész, hogy ő már a tökéletesen azt fogja szerintem mondani, hogy még ő sem az. Valahol, amikor az ember elkezd tanulni, és ez mindennel így van az életben, amikor valami keveset tud valaki, akkor azt, hogy mindent tud. Amikor már sokat tud, akkor jön rá arra, hogy milyen keveset tud. Tehát minél jobban belemerül az ember, annál jobban inkább életforma. A japán mesterem mondott egy nagyon-nagyon jó példát egyébként erre. Ez pedig úgy hangzott, hogy Béla, képzeld el azt, hogy amikor kezdő vagy, a tudásod olyan körülbelül, mint egy olyan embernek, akinek van egy Suzuki autója, egy sima Suzuki szamuráj mondjuk. Egyszerű kis terepjáró, olyan autója van, beáll a lámpához, és lámpánál még mozgatja is az autót, villog vele, hogy milyen gyors, és alig várja, hogy a lámpánál őrüljön ki a leggyorsabban, hogy megmutassa, hogy ez a Suzuki szamuráj milyen jó. Ezek a fehér övesek. Aztán amikor elkezdesz edzeni tartósabban, és már azért van tudásod, akkor olyan leszel, mint akinek mondjuk van egy Mercedes-e, ami egy szép és jó autó, akkor beállsz a lámpához, akkor még menőbb akarsz lenni, akkor még jobban mutogatod, hogy milyen van, még vagányabb akarsz, még jobban ki fogsz lőni a lámpától, hogy megmutasd, milyen jó vagy. Amikor már érett leszel, és olyan fekete öves, akkor olyan leszel, mint akinek van egy Ferrari-ja. Beállsz a lámpához, és szépen, nyugodtan, lassan elindulsz, mert tudod, hogy a többiek úgyse érnek a nyomodba. Hát valahogy így.
Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgetünk.
Milyen gyakran vannak versenyek, és Magyarországon is rendszeresek, meg gondolom nemzetközi szinten is szoktatok járni versenyezni.
Így van, versenyzünk, van egy nagyon jó versenyzői gárdánk, és itt van a nagy különbség a versenyzők és a harcművészet között. Na, a harcművésznek nagy része az ugye nem rendez versenyt, holott a verseny az igazi mérce. Tehát könnyű volt régen. 1603 előtt Japánban, ugye a háborúkban megmérettetett az, hogy ki az, aki jó. Egyszerű volt, aki életben maradt, az valószínűleg jó harcművészet csinált, aki meghalt, az valószínűleg hibázott. 1603-tól aztán Japánban kialakultak a harcművészetek, amik elvesztették a kapcsolatot a valódi küzdelmekkel. Gyakorlatilag formagyakorlatokat, katákat gyakoroltak a legtöbb iskolában, és mivel nem volt valódi test-test elleni valós küzdelem, így elhitték, hogy ezek a dolgok működnek. Tehát azok, akik csak harcművészettel foglalkoznak, én szerintem zsákutcában vannak. Kicsit olyan ez, hogy a harcművésznek régi részei olyanok, mint mondjuk az autók közül, ha már az előbbi példaautó volt, a Ford T-modell, ami az 1900-as évek elején egy nagyon-nagyon jó autónak minősült, nagyon praktikus volt, sorozat gyártották, tökéletes volt abban az időben. Na most képzeljük el az autót a mai forgalomban. Képtelenség. Tehát a harcművészetek nagy része megállt a Ford T-modellnél, mert a sportok, a sportolók, azok egy valódi küzdelemben bebizonyították, hogy mi az, ami működőképes, és azok olyanok, mint a mai autók. És ugyanúgy fejlődnek, ugyanúgy csiszolódnak. Ennek a legjobb ágazata volt egyébként maga az MMA, azért csak neve egy rövidítés, hogy Mixed Martial Arts, kevert harcművészet, ugye ez a rövidítés, Mixed Martial Arts. Ott egyszerűen mindig vita volt, hogy most akkor a karate jobb, a thai box jobb, a kung fu jobb, a judo jobb, a sambo jobb, vagy éppen az indonéz botvívás, vagy melyik a jobb. És akkor egyszer azt mondták 1994-ben, hogy nagyon egyszerű. Van ott egy ketrec, be kell menni, és amelyik kijön abból a ketrecből, na az a harcművészt a jobb. És hirtelen azok az ágazatok, amik eddig a legjobbnak gondolták magukat, hát hamar véget értek a ketrecben, nem is mennek manapság már oda. Úgyhogy igazán a jiu-jitsu, a brazil jiu-jitsu, a birkózás és az ökölvívás és a thai box lett az, ami uralkodó, és itt jött már a lényeg, hanem ezeknek a keveréke, mert most már tényleg kialakult az MMA, a Mixed Martial Arts, ami ezekből a stílusokból kiveszi azt, ami a legjobb, és bizony-bizony a világon ők a ketrecben a bajnokok, és ha valaki ezt megkérdőjelezi, hogy milyen jók, akkor mindig nagyon egyszerű, be kell menni. És győzz le. Ennyi az egész.
Gyakran vannak versenyek?
Mi a Magyar Grappling Szövetséghez tartozunk, a Grappling Szakszövetség, bocsánat. A Grappling Szakszövetség a United World Wrestlinghez, az a birkózó világszövetségnek ez tartozik, úgy, mint a szabadfogás, a kötött fogás. Magyarországon önálló szakági szakszövetségként működik, és egy évben ligakupa forduló, 4-5 ligaforduló van. Ugye van magyar bajnokság ezen kívül, diákolimpia, ugye a nemzetközi versenyek, tehát azért egy olyan 10-12 verseny egy évben mindenféleképp adódik.
Mesélje miskolci büszkeségekről.
Hát aki a legújabb büszkeségünk, az Bartók Leonóra, aki a legújabb tehetségű versenyzőnk. Tavaly a Görögországban rendezték meg a világbajnokságot Lutrakiban, és ott a világbajnokságon bronzérmes volt, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most ő a legújabb eredményesünk, de egyébként már a régebbi versenyzőink közül, Buda Szabolcs, Ördög Balázs, Máté Ádámon keresztül már jó pár világbajnokunk van, tehát nem nagyon tudják sokan, de bizony már jó pár világbajnoki arany, ezüst, bronzérem van a zsebünkben.
Akkor nemzetközi szinten is jó helyen állunk, mondhatjuk.
Olyan szinten jól, hogy jelen pillanatban az országban körülbelül olyan, hát közel 100, vagy legalábbis 100 ilyen grappling klub van. Tavalyi évben a Nogi, tehát ebben a nem a japán ruházat, hanem a ilyen birkózó ruházatban elkövetett versenyekben az egyesületünk a második az országban. Jól állunk. Szoktam is magyar tanítványainak mondani, hogy ez azért nagy teher, hogy ennyire jók vagyunk, mert mindenki ugye mindig a bajnokot akarja legyőzni. Tehát ha már egyszer mi vagyunk a legjobbak, akkor most ezt még többet kell edzenünk, hogy nehogy utolérjenek. Mert legtöbbször mindig az van, aki az élen áll, hogy hagyja el, kényelmesedik, és utolérik a többiek. Én mondtam, nem, ha már egyszer megelőztünk, akkor most még többet teszünk bele, hogy még jobban elől legyünk, és tényleg most ez van, hogy most is a magyar válogatott keretben 5 versenyzőnk van, akik hamarosan mennének. Hát Örményországban lenne az Európa-bajnokság májusban, Örményország ugye Iránnal határos, tehát vélhetően ez a verseny nem lesz meg, emiatt Lengyelországban lesz egy Európa kupa, és oda mondom a magyar válogatottban, mi tennénk egy osztopos tagokat komoly reményekkel, ugye ősszel meg világbajnokság, de ami a lényeg, hogy keményen dolgozunk azért, mert mindenki most minket akar legyőzni, és mondtam, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzenek, mert jelen pillanatban a versenyzőink Magyarország legjobbjai. Tehát Magyarországon nincs, aki legyőzi őket. Ez már nem túl bonyolult, és mondtam, hogy jó, innen most már az kell, hogy nemzetközibe se legyen, aki legyőz minket.
Beszéljünk a ruháról. A karate ruhát úgy általában ismerik az emberek, van egy fogalmuk róla, mennyivel különbözik, vagy milyen a ruházat, amiben küzdetek?
Nos, így ahogy mondtad, nagyon-nagyon jól, a karate ruha az megőrizte azt a régi jellegét, ami onnan kialakult maga a karate, ahogy mondtam, főképp Okinawa szigetéről, hogy egy japán földműveseknek való hétköznapi ruha. Ez egy fehér színű felső, egy fehér színű nadrággal. Ez egy vékony lemvászomból készült, ez van egy nagyon praktikus, kényelmes, és ugye abban a japán monszuni időjárásban egy nagyon jó kényelmes viselet, de ugye nem téphető. Hát ők nyilván, hát ők csak ütöttek, rúgtak. Viszont a judóban már ugye már olyan ruhára volt szükség, ami egy vastag stílusában teljesen hasonló, mint a karate ruha, tehát ugyanaz a fehér felsőt képzeljük alapvetően, azzal a nadrággal, egy kimono jellegű felső, csak rövidebben. Viszont a szövése sokkal erősebb, vastagabb, azért, hogy ne tépődjön szét, hogy ne tépni ezt a ruhát. Aztán már ugye az évek alatt maga a judósok is kéket használtak, hogy megkülönböztessék a versenyzőket, meg fehért, hogy a bírónak ugye könnyebb dolga legyen. És hát a brazil jiu-jitsu elterjedésével aztán már egy divatcikk lett kicsit belőle, mert most már aztán a feketétől a zöldön át a lányoknak a rózsaszínen, a terepszínűn át mindenféle színű gi van, ami jó és nagyon tényleg szép, hiszen azért Japánban maga ezek a felsők is mindenféle színben léteznek, tehát nem kell úgy elképzelni, hogy csak fehérben létezik, hanem igenis a japán szamurájnak a felsője az is mindenféle színben volt. Viszont, amit mondtam, hogy mi versenyezni, inkább a no-gi-ben versenyzünk. Egyébként gi az a japán ruhának a neve. Tehát ez azért van, hogy gi, az azt jelenti, hogy ebben a hagyományos, mindenki által ismert, úgymond judo vagy karate ruha jellegű ruházatban övvel átkötve, ebben van ez a gi versenyszám, és van a no-gi, ami rásgárdnak mondják ezt a ruhát, ami ráfeszül az emberre, mint egy birkózó ruha, aminek az a lényege, hogy nem tudod megfogni a ruhát, hiszen nincs rajta ruha. Én azért szeretem ezt, mert ahogy mondtam, a jiu-jitsu fejlődése, hogy ha valaki megszokja azt, hogy mindig a ruhába kell kapaszkodni, annak óriási hátrány egy önvédelemben, amikor a másikon mondjuk egy póló van, vagy mondjuk a strandon vagyunk, ahol nincs. És mi ezért no-gi-ben versenyzünk, mert sokkal közelebb áll a valós utcai küzdelemhez. Ilyen küzdelem egyébként az MMA-ban a ketrecbunyósoké is, tehát ugyanez, hogy ne legyen azzal gond, hogy megfogják a ruhát rajtunk. Ezért mi erre alkalmazkodtunk, erre specializálódtunk, és ami külön jó, hogy az a technika, ami no-gi-ben, tehát ebben a ruházatban működik, azt meg tudom csinálni egy olyan emberen is, aki ruha van. De aki azt tanulja meg, ami a ruhás technika, az nem fogja tudni megcsinálni a technikáit, mert neki arra épít, hogy megfogja a ruhát, megfogja a nadrágot, ami nincs, az övéki nem mindegyik működik ugye no-gi-ben.
mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a témát. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 7. részét, melyet Gupás Gabi olvas fel nektek.
5. fejezet. A boszorkány első álma. A vendégszoba egykor igen szép lehetett. Most azonban pókhálók függönyözték el a falak színes virágcsokrait, és vastag porréteg borította a kerek asztalkát, meg a két nagy karos széket. Fáni sietve hámozta le magáról a nyirkos ruhát, akkor jutott csak eszébe, hogy nincs hálóinge. Ez a felfedezés elszomorította. Olyan jó volna száraz hálóingbe bújni. Sóhajtotta bánatosan. Már egészen liba bőrös vagyok. Magára terítette a csipketerítőt, amelyből bodor porfelhő szállt ki. Így járta körül a szobát abban a reményben, hogy talál valami száraz holmit. A szobakonyha felőli sarkában kemenceszerű építmény volt. Kellemes meleg áradt belőle. Fáni örömmel hamar fel is mászott rá melegedni. Addig-addig nézelődött, míg kitalálta, hogy a konyhai tűzhely kéménye melegíti a vendégszobát. Fent a kemence tetején mindenféle limlom porosodott, nagy rozsdás kulcsok, dugók, félelmetes egérfogók és egy kis füzet, zsinegen függő ceruzával.
Mindig szerettem volna rajzolni, örvendezett Fáni. Most mindjárt le is rajzolom, milyen hálóingre lenne szükségem.
Homlokát ráncolva rajzolni kezdett. A nagy igyekezettől még szuszogott is. Szurtos kezével alaposan összemaszatolta a papírt. Mikor a rajz elkészült, messze eltartotta magától a füzetet, és bírálóan nézte.
Nem szép, állapította meg. Úgy látszik, a ceruzát nem kellett volna olyan erősen rányomnom a papírra.
Kitépte a lapot a füzetből, összegyűrte, és ledobta a kemence sútba. Lepottyant a kis füzet is a ceruzával. Fáni hozta a seprűt, hogy kikotorja a sötét zugot. Kövér porgombócok, tavalyi penészes vadgesztenyék, üres gyufás dobozok, kanalak, bögrék gurultak elő. Előkerült a füzet meg a ceruza, sőt valami poros vászongöngyöleg is.
Akármi legyek, ha ez nem hálóing, újjongott Fáni. Csak tudnám, miért tartja Hercsula macska a vendégeknek szánt hálóinget a poros sarokban.
Alaposan kirázta a gyűrött hálóinget, aztán belebújt, és a tükör elé állt.
Milyen ismerős, mondta csodálkozva. Egyik ujja rövid, másik ujja hosszú. Fekete tenyérnyomok égtelenkednek rajta. Alig, hanem abból a rajzból lett, amit összegyűrve a kemences útba hajítottam. Ha tudtam volna, hogy igazi hálóingé változik, szebbet rajzoltam volna.
No, de még jó, hogy ilyen is van. Még egyszer szemügyre vette a furcsa kis füzetet a zsinóron függő ceruzával.
Milyen jó nekem, gondolta elégedetten. Ha új ruhára lesz szükségem, csak rajzolok egyet erre a bűvös papírra ezzel a bűvös ceruzával, összegyűröm, és igazi ruha válik belőle.
Miután gondolatban 50-60 szemnél szebb ruhát, kabátot, pongyolát és kötényt tervezett magának, végre nagy ásítozva rászánta magát, hogy lefeküdjék.
Igen. De hol az ágy? kiáltott fel, és arca valósággal megnyúlt a megdöbbenéstől. Ilyetten kapkodt a fejét jobbra-balra. Szép kis vendégszoba, mondhatom. Kénytelen leszek vackot készíteni magamnak, mint egérkoromban. Csak tudnám, honnan vegyek rongyocskákat a fészekhez. Abban reménykedett, hogy az egyik faliszekrényben talál valami puha vacok készítéshez alkalmas holmit, rongyot, mi egymást. Kinyitotta az első szekrény ajtaját, de nagy bánatára csak üres polcok ásítottak rá. A másikat már kevesebb bizakodással nyitotta ki. Legnagyobb meglepetésére az ajtó hálófülkébe nyílt, amelyet teljesen betöltött a széles ágy. Igazi ágyban fogok aludni, újjongott. Finom ágyban, párnák között, kövér dunnák alatt. Boldogan fészkelte be magát a puha párnák közé. Tegnap éjszaka szoborkoromban nem gondoltam, hogy ma ilyen pompás helyem lesz. Jaj, csak álmodnék valami érdekeset. Azelőtt mindig szalonna bőrkékről álmodtam, meg jó kis rejtett járatokról a falban, ahová macska nem fér be. Ma éjjel valami boszorkának való álmot szeretnék látni. Két ujjával ügyesen elcsípte a gyertyalángját, ahogy cukoranyótól látta, ki nem szerette elfújni a gyertyát, mert akkor füstszag maradt utána. És a gyertyalánggal majdnem egy időben ő is elaludt. Reggel, mikor felébredt, megrőkönyödve tapasztalta, hogy az ágy egészen mélyre süllyedt vele. Semmi kétség, a padlón fekszem. Annak a keménységét érzi a hátam, még a szalmazsákon keresztül is. Mikor derekát tapogatva a konyhába ment, Hercsula macska már javába reggelizett. Hogy aludtál, boszorkány? Kérdezte barátságosan. Remélem, jól kipihented magadat, és leszerőd a nagy munkához. Úgy bizony. Napvilágnál látszott csak igazán, milyen elhanyagolt minden. Fáni körülnézett, azután savanyú képpel Hercsula macskához fordult. Nem mondhatnám, hogy túlontúl kipihentem magamat. Leszakadt velem az ágy, és megfájdult a derekam a kemény padlón. Azám, kiáltott Hercsula macska, az ágydeszkákat elhasználtam a kútházi javításához, a deszkákat pedig paradicsomkaróval pótoltam. Holmi könnyebb vendéget talán a karók is elbírtak volna, de mi tagadás, te oly sokat vacsoráztál az este. Jó lenne, ha már elindulnál, szakította félbe Fáni. Amíg itt vagy, láb alatt, nem tudok nyugodtan dolgozni. Hercsula macska szót fogadott. Fáni egyedül maradt a piszokban, a rendetlenségben. Csüggetten nézett körül. Aj, hogyan hozom én rendbe ezt a házat? Konyha, kamra, udvar, minden felforgatva. Nem három nap, de három hét is kevés lenne ehhez a munkához. Különben sem értek a takarításhoz. Úgy érezte, soha nem fogja tudni elvégezni azt a feladatot, amellyel Hercsula macska megbízta. És mikor elképzelte, hogy Hercsula macska ezért világgá fogja őt kergetni, annyira elszomorodott, hogy leült a zsámolyra és sírni kezdett. Amint zsebkendő után kotorázott a zsebében, hirtelen eszébe jutott az álma. Hogy is volt? Álmomban is itt ültem, és sírtam, mert Hercsula macska világgá akart kergetni. Egyszer csak valami furcsa zúgást hallottam a konyhából, olyasfélét, mint amikor erősen fúj a szél. Megijedtem, mert egyedül voltam itthon. Végre mégis kinyitottam az ajtót, hogy lássam, mi zúg olyan különösen. Nagyon meglepődtem, mert az én seprüm táncolt odakin. Először a földön táncolt, és a piros kő olyan tiszta lett a nyomában, hogy fehér harisnyába lehetett volna sétálni rajta, aztán felugrott az asztalra, ott is végig táncolt, és nyomában csillogtak, ragyogtak az edények, mintha valaki mindegyiket elmosogatta és kifényesítette volna. A nagy zúgás pedig attól volt, hogy a tiszta holmik egyszerűen a helyükre repültek, a konyhaszekrénybe vagy a polcokra. Ahogy ott álltam és bámészkodtam, a húskalapács hirtelen a levegőbe emelkedett és felém repült. Ijedtem be, felébredtem. Egy darabig csendesen üldögélt. Egyre az álom járt az eszében. Végre is, mióta boszorkánnyá változott, ez volt az első álma. Méghozzá a féle bűbájos, valódi boszorka álom, hát ha beteljesedik. Kiment a konyhába, és megcirógatta a falhoz támasztott seprűt. Így szólt hozzá. Seprücském, segítsél, kéne ám segítség. Poros a kis konyhaköve, koromos, mint a bögrefüle. Nem csillog a részkilincs, tisztaságnak nyoma sincs. Ha segítesz, szeretlek, a sarokból kiveszlek. Befekhetsz majd ágyacskámba, ez lesz munkádért a hála. Felelt a seprő.
Megperdülök, táncba kezdek, munkám során ez a kezdet. Egyet pergek, száll a por, kettőt pergek, csuporfor. Három vagy négy forduló, felsúrolva a padló, cserébe meg elvárom, alhassak a párnádon.
Fáni boldogan ígérte meg a seprűnek, hogy minden este puha ágyba fekteti. Magába meg azt gondolta, nem hiszem ám, hogy a seprük szoktak aludni, szemük sincs, amit lehunyhatnának. Visszaállította a seprűt a sarokba, és elhatározta, hogy míg az dolgozik, ő elmegy kirándulni. Kellemesebb az úzmarás erdőn sétálni, mint négy kézláb súrolni a kormos, sáros padlót. Bement az éléskamrába, leemelt a rúdról egy rövidebb pár kolbászt, kenyeret is vágott hozzá, zsebét meg megtöltötte dióval, hogy útközben legyen mit rákcsálnia.
Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mese 7. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, a keresztvetésről elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Hittanórákon, olykor már az óvodákban is, a gyermekeknek először a keresztvetést igyekszünk megtanítani. Azt is mondjuk nekik, hogy minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be. A keresztvetés maga is imádság, különösen akkor, ha tudatosan és összeszedetten végezzük. Barsi Balázs ferences atyától hallottam egy alkalommal. Amikor keresztet vetünk, és azt igazán szépen tesszük, akkor beöltözünk a Szent Háromság egyisten szeretetébe. Azt mondjuk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, és a szavakkal teljes összhangban először zárt öt ujjunkkal megérintjük homlokunkat, majd mellkasunkat, bal és jobb vállunkat, és végül szépen összetesszük két kezünket, és azt mondjuk ámen, vagyis úgy legyen. A keresztvetéssel a keresztény ember megvallja a hitét. Azt, hogy ahhoz a Jézus Krisztushoz tartozik, aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megváltott minket. A keresztvetés különösen is arra emlékeztet mindnyájunkat, hogy Jézus a kereszten az életét adta értünk azért, hogy nekünk örök, isteni életünk legyen. Ebből az örök életből először akkor részesültünk, amikor megkereszteltek minket. Hatalmas változás történt ekkor életünkben, egész személyiségünkben. Isten az atya gyermekei, a fiú testvérei, a Szentlélek templomai lettünk. Szent Pál apostol ezt így fogalmazza meg rómaiakhoz írt levelének 5. fejezet 5. versében, a nekünk ajándékozott Szentlélek által kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Azaz, Isten a saját örök életében részesít minket. Ezt az isteni örök életet nevezzük teológiai, azaz hittudományos kifejezéssel megszentelő kegyelemnek. A kegyelem régies, de szép szláv eredetű szóval a malaszt, Isten élete bennünk. A megszentelő pedig azt jelenti, hogy megszentel, vagyis az örök életre tesz alkalmassá. Amikor belépünk egy-egy szentegyházba, azaz katolikus templomba, és a szentelt víz tartóhoz lépve ujjainkat mutató és középső ujjunkat, a szentelt vízbe mártva igaz állítattal keresztet vetünk, akkor mindig a keresztségünkre emlékezünk. Arra, hogy Krisztus megváltói kegyelméből fakadóan vízből és szentélekből újjászülettünk, új emberré váltunk. Ezt az új életet kell nekünk, keresztényeknek, Krisztus követőinek folyamatosan növelnünk, gazdagítanunk Isten szeretetében és szentségében. Például azáltal, hogy a napunkat, az imáinkat, a munkánkat, különböző tevékenységeinket a kereszt jegyével kezdjük. Lelki pásztorként jó néhányszor mondták nekem különféle beszélgetések alkalmával. Atyám, reggel nem tudok imádkozni, mert nincs rá időm. Sietnem kell ugyanis a munkába, illetve iskolába. Ilyenkor mindig azt válaszoltam. Ajánlok egy nagyon egyszerű, de annál hatékonyabb imamódot a nap elkezdésére. Ébredésemet követően, akár még az ágyban ülve vessek úgy keresztet, hogy az igazán átölelje testemet, lelkemet, egész valómat. Ezután pedig mondjak egy ilyen vagy ehhez hasonló fohászt, Istenem, szeretlek, segíts, hogy szeressem az embertársaimat is. Istenem, ma a te dicsőségedre szeretnék élni. Vagy egyszerűen, Jézusom, szeretlek. A szép keresztvetés és a fohász egy percnél többet nemigen vesznek igénybe, mégis eltöltheti szívünket annak öröme, hogy imával kezdtük a napot, méghozzá úgy, hogy ennek fényében szemléletjük aztán a történéseket, és végül este így vizsgálhatjuk meg a lelkiismeretünket, és imádkozhatunk, beszélgethetünk a Jóistennel, mielőtt keresztet vetünk magunkra, esetleg párnánkra is, ez nem babona, és békében nyugovóra térünk. A kereszt jele és a keresztvetés megerősíthet minket a kísértésekben, a nehézségekben, a próbatételekben is. A keresztvetés a hitünk megvallásának, a bátor tanúságtételnek is eszköze és lehetősége. Például akkor, amikor gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközön egy szentegyház, katolikus templom mellett elhaladunk, és keresztet vetünk, mert kifejezzük hálánkat és szeretetünket az iránt, a Jézus Krisztus iránt, aki vállalta értünk a szenvedést és a kereszthalált, de feltámadt, él örökké, és jelen van a templom szentségházában, az oltári szentségben.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá. Lássak szent tüzeddel, újítsd meg szívem, úgy várlak. Értem adtad az életedet, hogy megments a kereszten. Átadok mindent, tisztítsd meg a szívemet, formáld át, és adj nekem fehér ruhát, hogy hadd legyek méltó Jézus hozzá. Show.